Egy prédikátor a halottak közül. Charles Haddon Spurgeon prédikációja. Elhangzott 1857. július 26-án, vasárnap délelőtt, Londonban. Alapige Lukács 16.31. Ő pedig mondta nékik, ha Mózesre és a profitákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Az ember nem szeret rosszat gondolni magáról, hogy rossznak tartsa magát. A legtöbb ember nagyon is hajlamos mentséget keresni bűnére. Azt mondják, más, jobb korban élve jobb emberek lettünk volna. Ha szerencsésebb csillagjegy alatt születtünk volna a világra, szentebbek lennénk. És ha kiváló körülmények között élnénk, hajlandóbbak lennénk azt tenni, ami jó. A legtöbb ember, amikor bűnei oka után kutat, mindenütt keresi, csak igazi helyén nem. Nem hibáztatják saját természetüket miatta. Nem találnak hibát saját romlott szívüknél, hanem a hibát valaki másra hárítják. Egyesek közülük saját élethelyzetükben látják a bajt. Azt mondják, ha nem szegénynek, hanem gazdagnak születtem volna, nem lennék ilyen becstelen. Vagy, mondja a másik, ha ahelyett, hogy gazdagnak születtem volna, inkább a társadalom középosztályába tartoznék, nem lennék kitéve a kévágy és büszkeség ilyen kísértéseinek, mint most vagyok. Maga az élethelyzetem annyira szembe áll a kegyességgel, hogy társadalmi állásomnál fogva kénytelen vagyok minden lenni, csak az nem, aminek lennem kellene. Mások körülnéznek, és az egész társadalomra hárítják a bajt. Azt mondják, az egész társadalmi rendszer rossz. Állítják, hogy az egész kormányzás és mindaz, ami az államra tartozik, mindaz, ami köztársasággá formálja az embereket, egészében annyira rossz, hogy nem lehetnek jók, amíg a dolgok jelenlegi állapotukban vannak. Forradalmat akarnak, mindent felforgatni, és akkor úgy vélik, majd szentek lehetnek. Aztán vannak, akik a neveltetésükre hárítják a bajt. Ha szüleik nem úgy nevelték volna őket, ha nem lettek volna annyira szabadon hagyva, most nem lennének azok, akik. A szülők hibája ez. Bűnüket apjuk és anyjuk számlájára írják. Vagy személyi alkatukra hivatkoznak. Halljátok, miként védik magukat. Ha olyan alapterületem lenne, mint ennek is ennek, micsoda jó ember volnék, de az én nyakas természetemmel lehetetlen szépen viselkedne. Könnyen beszéltek ti, de az emberek különféle beállítottságúak, és az én elmém olyan, hogy semmiképpen sem lehetek egy komoly jellem. És így a személyi alkatára hárítja a felelősséget. Mások még tovább mennek, és az igehirdetőt hibáztatják. Ha olykor a prédikátor komolyabban prédikálna, jobb ember volnék, mondják. Abban a kiváltságban részesülhetnék, hogy jó tanításokat hallgassak, és az ige hűségesebb prédikálását jobb ember lennék. Vagy a vallásos emberekre hárítják a hibát, és azt mondják, ha az egyház sokkal következetesebb volna, ha nem lennének képmutatók és formalisták, akkor mi is megváltoznánk. Ó, uraim! A nyerget rossz lóra teszitek, a terhet téves hátra helyezitek. A baj a ti szívetekben van, sehol másütt. Ha szívetek megújulna, jobbak lennétek. De amíg ez meg nem történik, ha a társadalom tökéletes formát öltene is, ha az ige szólók angyalok lennének is, s a vallás hitvallói szeráfi szentséggel élnének is, ti mégsem lennétek jobbak. Sőt, mivel kevesebb mentségetek lenne a bűnre, kétszeresen vétkesek lennétek, és még rettenetesebb pusztulással vesznétek el. Mégis az emberek mindig ilyenek lesznek, arra hivatkozva, hogy ha a dolgok másként alakulnának, akkor ők is mások lennének. Holott rendesen a változást bennük kellene elkezdeni. A többi rögeszme között, ami csak felütötte fejét az emberi elmében, ilyen is gyakran előfordult, amit igény bemutat. Azt mondja a pokolban levő gazdag, Ha valaki a halottak közül feltámadna, ha Lázár elmenne a mennyből prédikálni a földre, az én megkeményedett szívű testvéreim megtérnének. És egyesek képesek voltak így szólni, ha öreg apám vagy valamelyik tisztes ősöm feltámadna és prédikálna, úgy mindannyian megtérnénk Istenhez. Ez egy másik módja annak, hogy a hibát más helyen keressük. Megpróbáljuk-e reggelen, amennyire csak tudjuk, megcáfolni a vélekedést, és a leghatározottabban fenntartani igénk tanítását, hogy ha Mózesre és a profitákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Lássunk hát hozzá e tárt kifejtéséhez. Feltételezzük, ha egy prédikátor jönne a más világról igét hirdeti nekünk, természetesen mennyből jövőnek tartanánk őt. Maga a pokolban levő gazdag sem azt kérte, hogy valaki az ő kínokban levő társai közül mehessen prédikálni. Azok a lelkek, kik elvesztek és kimondhatatlan gonoszságra adattak, nem látogathatnak el a földre. S ha megtennék is, nem prédikálhatnák az igazságot, s nem vezethetnének bennünket a mennybe vivő úton, amelyen ők maguk sohasem jártak. Egy elkárhozott lélek földre érkezése valóságos átok lenne, nagy csapás, lesújtó nyomorúság. Nem szükség feltételeznünk, hogy ilyesmi valaha megtörténik, vagy megtörténhet. Ha mégis jöhetne egy túlvilági prédikátor, annak a mennyből kellene jönnie. Egy Lázárnak kellene lennie, olyannak, ki Ábrahám kebelén pihent, egy tiszta, tökéletes, szent lénynek. Nos, képzeljétek el egy pillanatra, hogy egy ilyen lény leszállna a földre. Tegyük fel, hogy holnap ilyen rendkívüli hír fogadna minket, hogy egy tisztetes lélek, akit már régen eltemettek, hirtelen eltépte halotti leplét, felemelte koporsója fedelét, kilépett a sírból, és most prédikálja az élet igéjét. Ó, micsoda tömegek tódulnának a hallgatására! Milyen hely lenne elégséges befogadni az őt hallgató nagy gyülekezetet? Hogy sietnének őt hallgatni? Hány ezer képet tennének közé róla, úgy mutatva fel őt, amint halotti leplét lengeti, vagy mint frissen mennyből alászállott angyalt? Ó, e város, hogy megmozdulna! És nem csak e város, hanem az egész ország. Távoli népekhez is eljutna a hír, és jönnének sokan. A hajók utasokkal telten hoznák a férfiakat és nőket, kik hallani akarják ezt a csodálatos prédikátort és vándort, ki visszatért az ismeretlen mesdjéről. És hogyan hallgatnátok? És milyen komolyan figyelnétek-e különös idegen tüneményt? Hogy hegyeznétek fületeket minden egyes szavára? Még elejtett szótagjait is felvennék, és kinyomtatnák mindenütt, szerte az egész világon, egy olyan ember szavait, aki halott volt, és újra él. És meg is feltételeznénk, hogyha egy ilyen dolog megtörténne, a megtérések is számtalanok lennének, mert bizonyára az ilyen vonzó összövetelek rendkívül áldottaknak bizonyulnának. Sok megkeményedett bűnöst megtérésre vezetnének. A tétovázók százai döntésre jutnának, és nagy jó származnék a dologból. Ó, de megállj, hagyd abba! Bár a képzelt álom első része nyilván bekövetkezne, az utóbbi rész mégsem valósulna meg. Még ha valaki feltámadna is a halálból, a bűnösök nem térnének meg inkább az ő prédikálására, mint valaki másnak a szolgálatára. Isten megállhatná az ilyen prédikálást az üdvösségre, ha ő úgy akarná. De önmagában nem volna több erő a halottas leplet viselő vagy megdicsőült lélek prédikációjában, mint jelenleg az egyszerű esendő ember szolgálatában. Az sem győzni meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. De mégis sok ember azt hiszi, hogy nagy haszon származna egy szent feltámadásából, aki tanúskodhatna arról, amit látott és hallott. Nos, úgy gondolom, mindent összevetve csak három előny jöhetne szóba. Egyesek azt mondják, hogy előnyös lenne a bizonyíték erejére nézve, amit egy ilyen ember szolgáltathatna a Szentírás igazsága mellett. Mert azt mondhatnátok, ha egy ember tényleg visszatér a gyönykapus mennyei Jeruzsálemből, a boldogok lakhelyéről, akkor többi nem lenne vita a kijelentés igazsága felől. Ez teljes megalapozást nyerne. Egyesek úgy gondolják, hogy ő többet mondhatna nekünk Mózesnél s a profétáknál, s így előnyös lenne az oktatás szempontjából, amit nyújthatna nekünk, épp úgy, mint az által adott bizonyíték tekintetében. És harmadszor lehetnek egyesek, akik úgy vélik, hogy előnyös és hasznos lenne a számunkra a mód miatt, ahogyan egy ilyen ember szólna. Mert bizonyára, mondják, nagy ékesztolással, sokkal hatalmasabb erővel és mélyebb átérzéssel szólna, mint bármely közönséges prédikátor, aki még soha nem látta más világ fentséges titkait. Nos, vegyük sorra e három pontot, és vizsgáljuk meg az állításokat. Első fejezet. Először azt élik, hogy ha a halottak közül jönne valaki prédikálni, ez az evangélium igazságának megerősítésére szolgálna. Olyan tanúságtétel lenne, mely döbbenetesen elhallgattatná a hitetlen csúfolókat. De várj csak, mi ezt megkérdőjelezzük, mi nem így gondoljuk. Mi úgy hisszük, hogyha feltámadna egy ember a halálból, és ide jönne a csarnokba prédikálni, nem szolgálna az evangélium megerősítésére senkinek az itt levők közül, kik még nem hisznek. Barátaim, ha a halálból feltámadt ember bizonyságtitele haszonnal járna az evangélium megerősítésére, vajon Isten nem használta volna el fel ezt ezelőtt? Ezt hozom fel első érvként. Kétségtelenül igaz, hogy egyesek feltámadtak a halálból. Találunk följegyzéseket a Szentírásban egyesekről, akik Jézus Krisztus ereje által, vagy a proféták szolgálata folytán feltámadtak a halálból. De jegyezzétek meg a lényeges dolgot, hogy közülük senki sem szólt egy szót sem, ami feljegyezve maradt volna arról, amit láttak, mi alatt halottak voltak. Nem bocsátkozom semmilyen vitába arról, hogy vajon lelkeik aludtak-e vagy sem haláluk ideje alatt, hogy vajon a mennyben voltak-e vagy sem. Ez értelmetlen vitatkozás lenne, csak fokozna a heveskedést, ami semmi hasznot sem hozna. Csak azt mondom, jelentős tény, hogy nem maradt följegyzés arról, hogy valaki is közülük beszámolt volna arról, amit látott, míg a halálban volt. Ó, micsoda titkokat mondhatott volna, aki 4 napig sírjában feküdt. Nem gondoljátok, hogy nővérei kikérdezték? Bizonyára érdeklődtek, vajon mit látott? Ott állt a Isten fénylő trónja előtt, s meglette ítélve a testben végbevitt cselekedete szerint, s bement a nyugodalomba? De bármennyit kérdezhették is, biztos, hogy nem adott jelentős választ, mert ha adott volna, most tudnánk róla. A hagyomány megőrizte volna a beszámolót. És nyilván emlékeztek, amikor Pál egyszer hosszan prédikált egész éjfélig, egy ifjú, akit Eutikusnak hívtak, elaludt ott magasan, leesett, s halva vették fel. Pál lement, imádkozott, és Eutikus visszanyerte életét. De elkezdette prédikálni, miután a halálból visszahozatott? Nem. E gondolat úgy tűnik, még csak meg sem fordult senkinek sem a fejében, az ott levők közül. Pál tovább folytatta prédikációját, s ők csendben ülve hallgatták őt, s egyáltalán nem törődtek azzal, mit látott Eutikus. Mert Eutikus nem tudott többet mondani, mint Pál. És az összes eset közül, melyekről olvasunk, hogy visszahozattak a halál árnyaiból, ismétlem, egy sem prédikált. Egy titkot sem fedtek fel előttünk. Nem tehetjük a mi feltevéseinket az isteni döntés elé. Ha Isten úgy döntött, hogy a feltámadt emberek hallgassanak, nyilván ez a legjobb számunkra. Tanúskodásuk kevés értéket vagy segítséget jelentett volna nekünk. Különben Isten gondoskodott volna, hogy megtegyék. De aztán úgy gondolom, mindannyian egyből belátjuk, hogyha mai napon egy ember feltámadna a sírból és idejönne az evangélium igazságának fenntartására, a hitetlen világ nem lenne hajlandóbb a hitre, mint most. Nyomban előáll a hitetlen kritikus úr. Ő tagadja a Biblia tekintélyét. A bizonyítékokat, melyek oly világosan tanúsítják hitelességét. Annyira tagadja, hogy kénytelenek vagyunk azt írni, hogy vagy Isten káromló, vagy esztelen. És rábízzuk a választást, dönts elő, minek tartja magát a kettő közül. De ő merészeli tagadni a Szentírás igazságát, és elősíti az összes csodák, melyek ezeket igazolják, mint hamisak és hiteltelenek. Azt gondoljátok, hogy valaki, aki feltámad a halálból, meggyőzne egy ilyen embert, s rávenni a hitre? Micsoda? Amikor Istennek egész teremtett világát átforgatta a tudomány keze, és akaratlanul is a kijelentés igazságát hitelesítette, amikor az eltemetett városok és letűnt népek egész történelme csak is azt hirdeti, hogy a Biblia igaz, amikor minden talplatnyi föld ott messze keleten bemutatja és erősíti az írás proféciáit, s ha az emberek még mindig hitetlenek, úgy vélitek, hogy egy halott ember, aki a sírból felkel, meggyőzni őket? Nem. Én látom a kritikus istenkáromlót már is felfegyverkezve, a zsákmányára támadni. Halljátok csak, mit mond. Nem vagyok teljesen bizonyos afelől, hogy ön halott volt, uram. Azt állítja, hogy feltámadt a halálból. Én nem hiszek önnek. Azt mondja, halott volt, és a mennybe ment. Kedves uram, ön rejtületbe esett, s önkívületi állapotban volt. Kérem, hozzon bizonyítékot a lelkészi hivatal igazolásával, hogy halott volt. Bizonyítékot elhozza, és igazolja, hogy halott volt. Nos, most bizonyítsa be, hogy el is temették. Ez is megtörténik. Sőt, bele bizonyítva, hogy bizonyos hajdani sírások fölszedték száraz csontjait, és szélnek szúrták a porát a levegőbe. Nos, eddig minden rendben van. De most bizonyítsa be ön azt, hogy azonos azzal a személlyel, akit eltemettek. Hát én vagyok. Én tudom, hogy én vagyok. Becsületes emberként állítom, hogy a mennyben voltam, és visszajöttem. Na látja, mondja a hitetlen, ez nem egyezik a józan ésszel. Nevetséges azt feltételezni, hogy egy ember, aki meghalt, és akit eltemettek, valaha is életre keljen. Így hát nem hiszek önnek, és ezt egyenesen ki is mondom önnek a szemébe. Így viszonyulnának az emberek hozzá. És ahelyett, hogy csak a sok csoda tagadásában lennének vétkesek, még tetéznék ezt egy másik, újabb csoda tagadásával. De még csak egy hajszálnyira sem jutnának közelebb a meggyőzetéshez. És bizonyára, ha a csoda valamely félelső helyen történne, és csak híradásból értesülne róla a világ többi része, úgy vélem, az egész hitetlen világ felkiáltana. Ilyen gyerekes mesék és hihetelmek talán másütt hitelre találnak, de mi értelmes emberek vagyunk, mi nem hisszük el őket. Még ha az egész temetőkert életre kelne is, és felsorakozna a hitetlen előtt, kitagadja a kereszténység igazságait, kijelentem, nem hiszem, hogy a világon levő összes temetők feltámadt halottjai elégséges bizonyítékok lennének az ő meggyőzésükre. A hitetlenség további bizonyítékok után kiáltana. Olyan, mint a nadály, mely ezt kiáltja, adj még, adj még! Bizonyíts be egy dolgot a hitetlennek, és újbóli bizonyítást követel. Lehet napnál világosabb előtte, a számos bizonyságok alapján mégsem hiszi el. Tulajdonképpen elhiszi, de ennek ellenkezőjét állítja, és így saját szívét meghazudtoló, önmaga ellen tanúskodó hitetlen. De bizonyára a halott ember feltámadása kevés haszonnal járna, az ilyen emberek meggyőzésénél. Ne feledjétek, kedves barátaim, hogy a sok hitetlen ember egyáltalán nem gondolkozik. Nem gondolkoznak komolyan. Tömérdek ember van ebben az országban, akik esznek, isznak, minden más tesznek, a gondolkodás kivéve. Legalábbis úgy gondolják, elég, ha kinyitják a boltjukat, műhelyüket reggel és bezárják este. Úgy vélik, elég, ha tudnak egy keveset a pénzszerzésről, vagy a kamatszintről, vagy valamiről, ami árucikkeik eladásával és a kenyér árával kapcsolatos. De agyuk semmi mással nem foglalkozik, csak kenyérről és vajról gondolkoznak. Számukra a vallás igen jelentéktelen dolog. Kijelentik, hogy a Biblia nagyon is igaz. Állítják, hogy a vallás nagyon is jó dolog, de nem sok fejtörést okoz nekik. Jó keresztényeknek tartják magukat, mert hát csecsemőkoruktól keresztények, nem de? Természetesen keresztényeknek vallják magukat, mi mások lennének. De sosem ülnek le feldolgozni, hogy mi is a vallás. Olykor elmennek a templomba, vagy imaházba, vagy máshova. De ez nem jelent nekik sokat. Az egyik ige hirdető ellent mondhat a másiknak, ők fel sem veszik. Merik állítani, hogy mindkettőnek igaza van. Az egyik ige hirdető kikezdheti a másikat szinte minden tantételben. Nem törődnek vele. Túltesznek a valláson ezzel a fura elmélettel, merem állítani, a mindenható Isten nem fogja számon kérni tőlünk, hova jártunk. Józan eszüket egyáltalán nem használják. A gondolkodás olyan nehéz dolog számukra, hogy sosem veszik a fáradtságot, hogy komolyan számot vessenek dolgaikkal. Már most, ha egy ember feltámadna holnap a halálból, ezek az emberek akkor sem döbbennének meg felettébb. Igen, igen, elmennének, lássák egy párszor, épp úgy, amint elmennek más érdekességek szemlélésére, mint amilyen az élő csontváz vagy hüvelyknyi matyi. Jó beszéd tárgyát képezni náluk a dolog, s azt mondanák, van egy ember, aki feltámadta halálból. S talán egy téli estén elolvastának egyet prédikációi közül. De sosem vennék a fáradtságot maguknak, hogy elgondolkozzanak, vajon bizonyságtétele ére valamit, vagy sem. Nem. Annyira megrögzött tuskók, hogy sosem lehet őket felindítani. És ha a szellem eljönne otthonukba, legfeljebb rettetes borzadály venne előtt rajtuk. De azt illetően, hogy mit mondott, sosem törnék agyukat, s nem indulna fel kőkemény szívük. Még ha valaki feltámadna is a halálból, a nép nagy többsége érzéketlen maradna. És emellett, barátaim, ha az emberek nem hiszik el az Isten bizonyságtételét, lehetetlen, hogy elhiddék az ember bizonyságtételét. Ha Isten szava a Sinai csúcsáról, az ő szava Mózesen keresztül, a törvénykönyvében, ha az ő szava az Ószövetség sok profétája által, és különösen az ő saját igéje, az ő egyszülött fia személyében, ki világosságra hozta a halhatatlanságot az evangélium által, nem képes meggyőzni az embereket, akkor semmi sincs ezen a világon, ami képes önmagától megvalósítani e dolgot. Nem. Ha Isten szólt egyszer, és az ember nem figyelt rá, úgy nem kell csodálkoznunk, ha nekünk is sokszor kell prédikálnunk anélkül, hogy komolyan vennének az emberek. És nem szabad ilyen gondolatot melengetnünk magunkban, hogyha egyesek feltámadnának a halálból, nagyobb és meggyőzőbb erővel rendelkeznének Isten igéjénél. Ha a Biblia nem elég megtérítésedre, a lélek nélkül, és bizonyára nem elég, akkor a világon semmi sincs, ami ezt megtehetné az ő befolyása nélkül. És ha a kijelentés, amit Isten az ő fia, Jézus Krisztus által adott, ez áldott könyvben, ha a Szentírás nem elég Isten kezében, hogy téged a Krisztusba való hitre vezessen, akkor még ha egy angyal száll is alá a mennyből, akkor még ha a szentek jönnek is alá a dicsőségből, akkor még ha Isten maga jön is le a földre prédikálni neked, te mégis tovább mennél megtéretlenül, üdvösség és áldás nélkül. Ha Mózesre és a profitákra nem hallgatnak, az sem győzni meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Ez volt tehát az első pont. Második fejezet. Azonban azt képzelik sokan, hogyha valaki a tökéletességre jutott igaz lelkek közül eljönne a földre, még ha bizonyságtétele nem eredményezne is teljes meggyőzést a kétkedők elmére, mégis képes lenne bőséges információt nyújtani az Isten országával kapcsolatosan. Bizonyára, mondhatná valaki, ha Lázár eljönne az Ábrahám kebeléről, feltárhatna hajmeresztő dolgokat, miközben beszámolna a gazdag kínjairól. Bizonyára, ha a gyönyör kapujából alá tekintett, ő beszélhetne nekünk a férgekről, melyek soha meg nem halnak, és a tűzről, mely soha el nem alszik. Feltárhatna bizonyos rettentes részleteket, a borzadály és rettenet olyan izgalmas szavait hallanánk tőle, ami megoldana számunkra sok rejtét az elveszettekkel kapcsolatosan, amit most még nem tudunk. És szól csillogó szemmel a hívő, ha eljönne a földre, beszélhetne nekünk a szentek örök nyugodalmáról. Lefesthetné szavairól a dicsőséges várost, melyben az Úr az örök világosság, s melynek aranyutcái és gyöngykapui vannak. Ó, milyen édesen szavalnak Krisztus kebeléről, s az üdvözültek boldogságáról, hiszen ő ott volt. Fenn, hol örök korszakok váltják egymást, hol igazi szent gyönyörök várnak ránk, s atyánk készít el nem múló lakomát. Bizonyára lehozna magával egy maroknyit az eskol szőlőjéből. Képes lenne megmagyarázni nekünk bizonyos mennyei titkokat, melyek igen megörvendeztetnék szívünket, s felöveznének erővel, hogy fussunk a mennyei jutalomért, s reménykeltőn bátorságot öntene belénk. De állj meg! Ez is csak álom. Egy mennyből alászállt igaz lélek sem tudna többet mondani, ami hasznunkra lenne annál, amit már tudunk. Mit mondhatna az a mennyből jött lélek a pokol kínjairól azon kívül, amit már tudunk? Hát, nem elég világos a Biblia? Krisztus ajkai nem festik el elég rettetesen a tűznek tavát? Nem adta-e tudtunkra épp ő, ki sírt az elveszettek fölött? Nem beszélt a legrettetesebb nyelvezettel arról, hogy mit fog mondani nekik Isten végül? Távozzatok, ti átkozottak az örök tűzre, mely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett? Akartok-e ennél megrázóbb szavakat? Az ő férgük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik. Kellenek-e ennél rettetesebb figyelmeztetések? Seholba jutnak a gonoszak, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Zsoltár 9.18. Szükségét érzed, hogy ennél még komolyabb intést kaphass? Kilakhatik közülünk megemésztő tűzzel és örök hőséggel. És a Jás 33.14. Micsoda, teljesebb kijelentést kívánsz, mint Isten ezen szavai, mert készen van a szörnyű tűzhely régen, mágájában tűz és fa bőven, az Úr fuvalata gyújtja meg azt, mint kénköves patak. Izsaiás 30.33. Nem kívánhattok többet, mint amit az írás nyújt arról. Hisz ettől is próbáltok elfutni és elmenekülni. Azt mondjátok, hogy a Biblia túl rettenetes, és túl sokat beszél a pokorról és kárhozatról. Uraim, ha úgy gondoljátok, hogy túl sok van itt belőle, és ezért elvetitek, vajon készséggel hallgatnátok-e valakit, aki még többet mond nektek róla? Nem. Ne kívánjatok többet tudni, hisz nem is lenne semmi hasznotok belőle, ha többet tudnátok. És akartok-e több részletet tudni az ítélet felől, a haragnak ama napjáról, mely mindnyájunkhoz egyre közeledik? Hát nem mondja-e az írás, hogy a király beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, és eléje gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől? Tegyük fel, lenne itt valaki, aki látta az ünnepi készületet erre a nagy eseményre. Valaki, aki ott állt, ahol a trón állni fog, és belátta a jövőt a miénknél élesebb szemekkel. Mégis, mit segíthetne ez nekünk? Mondhatna-e többet, mint amit a Szentírás már tudtunkra adott? Legalábbis, amit jobban hasznosíthatnánk? Lehet, nem is tud többet, mint mi. És egy dolog felül biztos vagyok. Nem mondhatna többet az ítélet rendjéről, elvéről, alapszabályáról, mint amit most tudunk. Mondd meg nekem, te más világról visszatért élek, hogyan lesznek megítélve az emberek? Miért lesznek elítélve, kárhoztatva? És miért lesznek felmentve? Hallom, amint válaszol. Az emberek a bűn miatt vannak ítélet alatt. Olvasd Mózes 10 parancsolatát, és meglátod az ítélet 10 nagy alaptételét, amelyek által az emberek örökre kivágatnak. Hát, ezt már előbb is tudtam, fényes lélek, semmi újat nem mondtál nekem. Nem, mondja, és nem is mondhatok semmi újat. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, beteg voltam, és nem látogatatok meg engem, fogoly voltam, és nem jöttetek el hozzám. Ezért, mivel hogy nem cselekedtétek meg ezeket az én legkisebb atyám fiai közül, én velem nem cselekedtétek meg. Távozzatok, ti átkozottak! Tehát, lélek, ezek nem de a király szavai voltak? De igen, mondja. Én is olvastam ezt. Lám, semmi többet nem mondtál nekem. Ha nem tudod a jó és a rossz közti különbséget a Szentírásból, nem tudhatod meg abból sem, ha egy túlvilágról jött lélek mondaná el neked. Ha nem ismered a pokol és menny felé vezető utat magából a Bibliából, úgy egyáltalán sosem fogod megtudni. Egyetlen könyv sem lehet világosabb, egy kijelentés sem pontosabb, egy tanúság tétel sem érthetőbb. És mivel a Szentlélek munkája nélkül még ezek a bizonyságtételek sem elégségesek az üdvösségre, ebből következik, hogy semmilyen további kijelentések sem segíthetnének. Az üdvösség teljesen Istentől van, és az ember romlása csak is az embertől. Mi többet mondhat ennél egy más világról jött lélek? Isten eme két nagy igazságáról adott határozott kijelentésénél. Izrael, te romlásba döntötted magad. Én vagyok a te segítőd. Hóseás 13.9. Szeretteim, ünnepélyesen ismét kijelentjük, hogy a Szentírás olyan teljes és tökéletes, hogy nem igényel pótlékot, a jövő állapottal kapcsolatos semmilyen kijelentést. Mindaz, amit tudnotok kell a jövő felül, megtudhatjátok a Szentírásból. Nem helyes tehát Jung szavaival ilyesmit mondanunk. Szívemben remény és félelem ég, ha a lét párkányáról lenézek. Mert mit látok? Fenekedten mélység, a nagy örökké valóság ijeszt. Nem helyes ezt mondanunk, mintha ez lenne minden, amit tudunk. Áldott legyen Isten, a Szent nem lefelé néz a feneketlen mélységbe. Ő felfelé tekint, az alapokkal bíró mennyei városba, melynek alkotója és építője az Isten. Zsidók 11.10. Még a gonoszokról sem mondható, hogy az ismeretlen mélységbe néznek alá, mert számukra is világosan fel lett ez fedve. Bár szem nem látott, fül nem hallott olyan kínokat, melyek az elveszetteket érik, a Szentírás mégis elégségesen tudtukra adta, úgyhogy térképpel a kezükben mennek a pusztulásba. Így, amikor a halállal, pokollal és rettenettel szembesülnek, ez nem lesz új dolog számukra, mert folyton hallottak róla azelőtt, és világosan fel lett fedve előttük. Ki lett jelentve számukra? Semmivel sem tudhatunk többet, mint ami hasznunkra szolgál. A fecsegők, léha kíváncsiskodók, üres szemlélődők nagyban élveznének egy ilyen embert. Ó, micsoda drága prédikátor volna részükre, ha kiszedhetnék tőle, miként jött a mennyből vissza, és rávehetnék, hogy annak titkait elmondja nekik. Ó, mennyire szeretnék őt, hogy gyönyörködnének benne. Mert, mondják, sokkal többet tud, mint bárki más. Ismerete jóval meghaladja azt, amit a Biblia mond nekünk. Sok-sok kis részletről tud, és csodálatos élmény hallgatni őt, amint magyarázza őket. De a dolog itt véget is érne. Csak a kíváncsiság kielégítését szolgálná. Igazi áldás nem lenne rajta. Mert ha a jövő állapotról való teljesebb ismeret áldás lenne számunkra, Isten nem vonta volna azt meg tőlünk. Így viszont nincs több kijelentése e felül. Ha az, amit tudsz, nem győz meg téged, az sem győzne meg, ha valaki a halottak közül feltámad. Harmadik fejezet. Mégis egyesek ezt mondják. Bizonyára, még ha nem lenne is benne nyeresség a tárgyat illetően, mégis nyernénk a prédikálási módból, ahogyan hirdetni az igét. Ó, ha egy ilyen lélek leszállna a mennyei régiókból, angyali módon prédikálna. Micsoda mennyei ékesszólás áradna ajkáról. Milyen fentségesen hirdetni az igét. Hallgatóit hatalmasan megindítaná. Milyen csodálatos szavakat szólna. Többenetes mondásai megrendítenének egész lényünkben, és remegés venne erőt rajtunk. Azok felvillanyozó hatására. Nem lenne unalmas, nem fáradnánk bele a hallgatásába. Sugárzó szeretet áradna belőle, és lángoló buzgóság. Nem szűnnénk meg örömmel hallgatni minden nap, és sosem unnánk meg csodás beszédét. Ilyen prédikátort a Föld még sosem hallott. Ó, bárcsak eljönne! Hogy hallgatnánk mindannyian? Állj! Ez is csak üres álom. Én úgy hiszem, hogy az Ábrahám kebeléről visszatérő Lázár sem lenne jobb prédikátor annál, mint aki még nem halt meg, de akinek ajkát az oltáról vett szén érintette, és ajáshathat. Ahelyett, hogy jobb lenne, én úgy látom, még olyan jó sem lenne. Beszélhet-e a más világról jött lélek ünnepélyesebben, mint ahogy Mózes és a proféták szóltak? Vagy szólhat-e komolyabban, mint ahogy az igét már sokszor hallottátok szólni hozzátok eddig, különböző alkalmakkor? Ó, uraim! Egyesek közületek hallottak már eddig prédikációkat, melyek oly komolyak voltak, mint a halál és a sír. Emlékeztethetlek némelyiketeket olyan alkalmakra, amikor az ige hallására remegés fogott el, és egész idő alatt támultatok. Úgy tűnt, mintha az ige hirdető íjat és nyillakat vett volna magához, és lelkismereteteket céltáblává tette, és folyton célba lőtt. Nem tudtátok már azt sem, hol vagytok. Nagy rettenet és félelem vett előtt rajtatok, térdeitek egymáshoz verődtek, és szemetekből áradt a könny. Mit akartok ennél többet? Ha egy hatalmas prédikálás, Istennek egy rendkívüli szolgájától, kit itt lelkével felruházott egy ideig, ha ez nem mentett meg titeket, úgy mi képes megmenteni? A Szentlélek hathatós munkáján kívül. És hallottatok ennél még ünnepélyesebb prédikálást. Volt egy kislányotok. Az a gyermek a vasárnapi iskolába járt. Hazajött egyszer, és halálosan megbetegedett. Ott álltál éjjel-nappal mellette, és a láz egyre feljebb emelkedett, és láttad, hogy meg fog halni. Még most sem felejtetted el, hogyan prédikált a kis Mari lányod neked. Valóban komoly prédikációt. Mielőtt eltávozott, kezet kis kezében tartva ezt mondta, édesapám, én megyek a mennybe, jössz-e majd te is? Ez valóban komoly, ünnepélyes prédikáció volt. Mit mondhatna ennél többet a halottas leplet viselő lélek? Nem felejted, miként történt, amikor apát haldoklott. Szent ember volt, Isten embere, aki hűségesen szolgálta mesterét a maga korában. Fitestéreiddel és nőtestéreiddel ott álltatok ágya körül, és ő egyenként szólt mindnyájatokhoz. Asszony, nem felejted, bármilyen sok bűnt és gonoszságot halmoztál is fel azóta, hogyan nézett a szemedbe, és ezt mondta, leányom, kétszeresen jobb lett volna számodra meg sem születned, mint sem Krisztus megvetője légy, és könnyelműen elvesd az általa szerzett üdvösséget. És nem felejted, miként nézett könnyes szemekkel rád, és komolyan ezt mondta neked, gyermekem, kérlek, nagyon komolyan, a halálra és örökkévalóságra, ha szereted saját lelkedet, nevesd meg Krisztus evangéliumát. Hagyd el ostobaságaidat, és térj Istenhez, hogy élj. Kell-e ennél jobb prédikátor neked? Milyen hang lehetne ünnepélyesebb, mint saját szülődé, aki az örökkévalóság partján állva szólt hozzád? És még nem tudtad elmédből teljesen kitörölni egy másik komoly jelenetnek a hatását. Volt egy barátod, egy úgynevezett barátod, egy csaló volt, aki bűnben élt, és Isten ellen lázadt, készakarva, felemelt kezekkel, hanyat homlok rohant a bűnbe. Emlékszel, amint a halálos ágyán volt, amikor a halál rettentései megragadták lelkét. A pokol lángjai körülfogták, még mielőtt eltávozott volna. Nem felejtett sikoltásait, gyötrődését. Még nem tudtál megszabadulni a látomástól, álmodban is jelentkeznek. Látod azt a kezet, mely szinte széttördelte ujjait halálgyötrelmében, s azt az arcot eltorzulva a rettenet okozta borzalmas rándulásoktól. Még mindig hallod azt a borzasztó ordítást, amelyel a lélek eltávozott a sötétség birodalmába, és elhagyta az élők földét. Kell-e neked ennél komolyabb prédikátor? Hallottad őt így prédikálni, és még nem tértél meg? Akkor bizonnyal, ha mindezek után is kemény maradt a szíved, az sem győzne meg, ha valaki a halottak közül feltámadna. Ó, de te azt mondod, olyan prédikátort szeretnél, aki nagyobb átérzéssel prédikál. Nos, uram, nem találhatod meg őt a kívánt prédikátorban. Egy mennyből leszállt lélek nem lehetne érzelemdús prédikátor. Lehetetlen lenne Lázár számára, ki Ábrahám kebelében nyugodott, elérzékenyülve prédikálni. Mint mennyei tökéletes lény, természetesen ő tökéletesen boldog. Képzeljétek el reggelen egy tökéletesen boldog lényt prédikálni a megtérésről és Isten haragjáról. Látjátok őt? Arcán fényes mosoly sugárzik. Homlokát glória övezi. A menny fénye tündöklik arcán. A pokol kínjairól beszél. Ez a gyötrelmek és sóhajok helye. De ő nem tud még csak sóhajtani sem. Arca teljes nyugalomban ragyog, mint mindig. A gonoszok kínjairól szól. Most a könnyek következnének, de nem tud sírni. Ez nem egyeztetetőd össze az üdvözültek boldogságával. Lám, ez ember rettenetes dolgokról prédikál, mosolyjal az arcán. Homlokán nyár van, s az ajkán tél. Szemében a mennyel, s a szájában pokollal. Nem tudnátok elviselni egy ilyen prédikátort. Úgy tűnne, mintha csúfolna titeket. Ez üzenet átadására emberre van szükség. Hozzánk hasonló lényre, ki együttérzésre képes. Olyan emberre van szükség, aki, mikor Krisztusról prédikál, szeretettel mosolyog hallgatóira. Aki, amikor a rettenetről beszél, saját lelke is beleremeg az Isten haragjának ismertetésébe. A prédikálás nagy ereje a Szentlélek Isten ereje mellett a prédikátor személyes érzelemvilágában rejlik, melyel az üzenet súlyát átérzi. Nem sok jót tehetünk a prédikálásban, ha nem érezzük azt, amit mondunk. Ismervén az Úrnak félelmét, embereket térítünk. 2 Korintus 5.11. Nos, egy megdicsőült lélek a mennyből nem képes érezni ezeket a dolgokat. Nem tud izgalomba jönni. Igaz, képes beszélni a menny dicsőségéről. És arca egyre fényesebb, ragyogóbb, tündöklőbb, amint a fenti világ csodáiról beszél. De amikor odaír, hogy ezt kiáltsa, meneküljetek az eljövendő harag elől, hangja épp oly édesen cseng, mintha a dicsőségről szólna, bár az ítélet napját hirdeti. És ez szomorú visszatetszést szülne, a hang nem felelne meg az érzésnek. Hanghordozása nem lenne alkalmas az elme gondolatának kifejezésére. Egy ilyen szónok nem lenne hatalmas prédikátor, még ha halálból térne is vissza. És még egy dolgot mondhatok. Nem tudnak közvetlenebb, szívhez szólóbb módon prédikálni nektek, mint ahogy ti tapasztaljátok, hogy az igazságot prédikálják nektek. Nem azt mondom, hogy egész közelről érintett benneteket a szószikről prédikáció. De gyakran törekedtem igen személyes lenni. Nem vonakodtam rámutatni egyesekre közületek a gyülekezetben, és feddőszót adni, ha kellett. Olyat, amit nem érthettetek félre. És ha tudtam, hogy valaki bűnben élt, nem voltam kímélettel iránta. Áldom Istent, hogy nem félek személyes prédikátor lenni, és a nyilat külön-külön minden egyes egyénre irányítani, ha szükséges. De ennek ellenére nem tudtam oly szívhez szólóan prédikálni, amint szerettem volna. Ti folyton másra gondoltok, másra vonatkoztatjátok az igét, amikor nektek szól. De volt egyszer egy páratlan személyes prédikátorotok. Egy igen hatalmas prédikátor járt egy nap a házatoknál. A neve Kolera és Halál. Rettenetes prédikátor. Vészjósló beszéddel és kemény akcentussal odajött és kezét rátette feleségedre. És aztán másik kezét rád helyezte, és testet kezdett kihűlni, és szinte halálra dermedt. Emlékszel, miként prédikált ő akkor neked? Lelkismeted újra és újra csengésbe hozta. Nem hagyott nyugodtan pihenni. Hangosan kiáltotta bűneidet és hamisságaidat. Egész múltadat szemed elé tárta, és minden gonosz viselkedésedre fényt vetett. Gyermekségettől kezdve egész akkorig átvizsgálta Isten előli rejtőzésed egész vonalát. S aztán vette a törvény korbácsát, és elkezdett barázdákat szántani hátadon. Az eljövendő haraggal rettentett téged. Elküldtél a lelkipásztorért, kérted, imádkozzon érted, és úgy érezted, mintha te magad imádkoznál. És aztán minden maradt a régiben. A prédikátor elment, és küldetése gyümölcstelen maradt. Semmi jó sem történt veled. Kissé felindultál, kissé megindultál, de az vagy ma is, ami akkor voltál. Üdvösség nélküli, megtéretlen ember. Ezért hát, Uram, akkor sem térnél meg, ha valaki a halálból feltámadna. Voltál háborgó tengeren, szinte hajótörést szenvedtél. Voltál magas lázban, a sír karmai közé vetve. Szinte halálra zúdott egy baleset. És mégis, mindezen sok személyes prédikálás után, a lelkismert úr mennydörgésével a füledben, ma mégis megtéretlen vagy. Tanuld meg hát az igazságot, hogy a világon semmilyen külső eszköz sem képes a kegyelem zsámolyához hozni, és keresztjénné tenni téged. A Mózes és a proféták ezt nem tudják elérni. Mindaz, amit tenni lehet most, a következő. A Szentlélek Isten kell, hogy megáldja az igét számodra. Különben lelkismereted nem ébresztett fel téged. A józanész sem ébreszthet fel téged. Az erőteljes felszólítások sem ébreszthetnek fel. A legerősebb meggyőzések sem vonhatnak Krisztushoz. Semmi sem fogja ezt megtenni, csak is a Szentlélek Isten. Ó, érzed-e, hogy von ma reggel? Hogy egy édes kéz von Krisztushoz, és egy áldott hang mondja, bűnös, jöjj Jézushoz, ott van remény számodra. Nos, ez Istennek lelke. Áldjad őt ezért. Von téged most a szeretet karjaival, és emberi kötelékkel. De ó, ha nem vonna téged, ha magadra hagyna, bizony örökre meghalnál. Testvéreim és nővéreim, emeljük fel imáinkat Istenhez a bűnösökért, hogy a lélek Krisztushoz vonja őket, hogy vezesse őket magához, mind a vétkeseket és megterhelteket, és nézzenek Jézusra, hogy megvilágosodjanak, és a lélek erejének hatás alatt legyenek meggyőzve, hogy Krisztust elfogadják, és ő legyen számukra minden mindenekben, tudva, hogy önmagukban egyáltalán semmik. Ó, Szentlélek Isten, áld meg e szavakat Jézus Krisztusért. Amen és amen.